Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, azt az Ószövetségbeli szent igét, amelyet egyházunk reformáció ünnepére, igehirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 33. fejezetében, a 20. verstől a 22. versig a következőképpen. Nézd a Siont, ünnepeink városát, szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát, olyan sátrat, amelyet nem bontanak le, cövekeit nem húzzák ki soha, egy kötele sem szakad el, mert dicsőséges lesz ott az Úr. Folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, reformáció ünnepe van, és egy rendhagyó ige kerül elénk. Nem a klasszikus ige, amit elhangzott ugye az istentisztelet legelején, hogy más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus, hanem egy ószövetségi proféciát látunk, amely a távoli jövőben mutat. Ézsaiás próféta idején nagyon sok megpróbáltatáson kellett átmenni Izrael népének. Először jött a büntetés, a fenyítés, aztán utána jött a vígasztalás. Isten a népével élt, a történelemnek a sodrában ott volt a nép, és Isten velük volt. Mi is ilyen korban élünk, azt gondoltuk volna már pár évvel ezelőtt, hogy már most véget ért a történelem, most már csak hátra lehet tekinteni, és közben pedig zajlanak körülöttünk az események. Jön mindenféle járvány, háború és más is. És Isten az ő népét ma is vezetni akarja, ma is formálni akarja. Van, amikor, ha nem hallgatunk az igére, akkor a külső körülmények fognak minket vezetni, vagy fognak minket nevelni. Mert Isten először szeliden szól, aztán utána fölemeli a hangját. És a mai világnak is szükség van erre. Mi itt vagyunk és hallgatjuk az Istennek az igéjét, nyilván sokan vannak ebben az országban is, de sokan nem figyelnek, még ilyenkor se, akár nagyobb ünnepekkor se az Isten igéjére. Pedig az Isten szeret minket, az Isten meg akar minket óvni. Izrael népét is szerette, de ők nem hallgattak rá. És Isten küldte a prófétákat. Aztán hallottuk az oltár előtti igében, hogy mit tett Izrael népe a prófétákkal, üldözte. Nem fogadták el. Mi halljuk meg Istennek a szavát. Ne nehezebb fenyítésre legyen szükségünk. Azzal kezdődik a felolvasott ige szakaszunk, Ézsaiás próféta könyvének 33. fejezetéből, hogy nézd a Siont, ünnepeink városát. Szemeid meglátják Jeruzsálemet. A zsidók számára a hitük egyik központja volt Jeruzsálem, ahol imádták az Istent. Ahova fölmentek, ugye ez nem csak egy főváros volt, nem csak egy közigazgatási központ, királynak a székhelye, hanem az Isten is ott lakozott, a templomba elmentek, hogy találkozzanak az Istennel. Nyilván az Istent mindenhol meg lehet találni az egész világon, nem lehet előre elrejtőzni, de vannak különleges helyek és idők, amikor lehet vele találkozni. És a zsidók elmentek. Izrael országából oda zarándokoltak újra és újra a nagyobb ünnepeken, azért is így mondja az ige, hogy ünnepeink városát. Akkor a város több százezresre földusszadt. Ez így volt évszázadokon, azt is lehet mondani, hogy évezredeken keresztül. Az volt a középpont. És azt mondja, hogy nézd meg Jeruzsálemet. Annak idején a nagyon nagy élmény volt a zarándokoknak, amikor megtekintették a várost. Azt mondja, szemeid meglátják a Jeruzsálemet. Azt mondja róla az ige, a nyugalom hajlékát, olyan sátrat, amelyet nem bontanak le. Szövegeit nem húzzák ki soha, egy kötele sem szakad el. És akkor itt, ha valaki figyelt, akkor a korabeliek is, és a mi is figyelünk, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy ez már nem a történelmi Jeruzsálem. Ez nem az akkor létező város, mert hát az nem a nyugalom hajléka volt. Bár ugye Jeruzsálem a neve azt jelenti, hogy a béke városa, de hát nem volt ott igazán soha béke. Háborúk jöttek, mentek. Ha valaki elmegy Jeruzsálembe, akkor hát ha végig tekint a városon, akkor nem is tudja talán valaki, de alatta hosszú romoknak a rétegei vannak. Hosszú évezeteken keresztül jöttek, mentek a hadak, lerombolták, aztán újra fölépítették. Nem volt állandóság. És Ézsaiás ezt a képet használja, hogy a nyugalom hajléka olyan sátrat, amelyet nem bontanak le, és szövegeit nem húzzák ki soha, egy kötele sem szakad el. Ugye ez a sátor általában az egy idéglenes hajlék, amelyeket fölállítanak, aztán tovább mennek. Ez a kép azt mutatja, hogy vége a vándorlásnak, de azt is mutatja, hogy Isten ad igazi békességet, Isten ad igazi szabadulást. Miről szól ez a szakasz? Ugye mondhatnánk azt, hogy talán valami profécia, valami eljövendő korszakról. Igen, szól, de nem földi történelmi korszakról, hanem a végidőkről. Arról, ami majd vár az emberiségre. De az igének azért sokszor több üzenete van, és Isten adja a lelki üzenetet is, és ebben pedig az ige szakaszban az van, hogy Isten igazi nyugalmat tud adni az övéinek. Lehet, hogy körülöttünk, ahogy hangzik ugye a 46. Zsoltárba, a hegyek is megindulhatnak, de az Isten mellett nyugalom van. A külső feltételek azok sokszor nem adottak, de a szívben nyugalom lehet. Ezért is szoktunk eljönni Isten házába ide is, hogy megnyugodjunk, hogy odafigyeljünk Isten igéjére, hogy Isten lelke lakozást vegyen a mi szívünkbe. És azt mondja tehát, hogy olyan sátor lesz, amelyet nem bontanak le. Szövegeit nem húzzák ki, egy kötele sem szakad el. Ez a távoli jövőbe is mutat, ahol az igazi békesség lesz. És aztán arról is beszél az ige, hogy mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen. Na már ez is világos lehet, hogy ez nem a földrajzi valóságos Jeruzsálem. Mert aki ismeri a földrajzát ennek a városnak, az tudja, hogy ott nagy folyó nincsen. Kis patakra, Kidrón patak, egy kis forrás van, és nincs ott folyam. Hát ebből is lehet látni, hogy ez a távoli jövőbe mutat. Mit olvasunk az igébe? Azt olvassuk, hogy az Éden kertbe volt egy folyó. Így olvassuk Mózes első könyvének második fejezetében. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Pison a neve, ez megkerüli Haviel egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve, ez megkerüli Kús egész földjét, a harmadik folyónak Hiddekel a neve. A negyediké pedig Eufrátesz. Tehát a folyó az annak idején a teremtéskor is ott volt, amely az életet adja, és az ókori Közel-Keleten ugye a nagy civilizációk is erre épültek, Egyiptom is, ugye Nílussal, és aztán a másik nagy civilizáció, Mezopotámia is, ugye a Tigrisre és az Eufrátesszel. És itt is a folyóról van szó, de ez nem fizikai földi folyó, hanem az Isten városa. A 46. Zsoltár 5. versében ez hangzik, egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. És ez az Istennek a lelke. Ezékiel próféta könyvében van egy látomás a 47. fejezetben, így szól. Azután visszavitt engem a templom bejáratához a lélek, ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltárról délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután kelet felé ment mérőzsinórral, a kezében lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem, látod-e emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik. A sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Ez a holttenger, Isten meg tudja eleveníteni a holtat. És Istennek a lelke képes erre. Nyilván lesz majd egyszer a végidőkben, az eszkatolikus időben, amikor ez kiteljesedik, de most is át lehet élni. A reformáció is erről szól, hogy Isten szent lelke átformálta az egyházat, átformálta az egyént, és átformálta a közösséget. Ugye a Jelenések könyvében beszél az ige arról, hogy mi vár ránk az új Jeruzsálemben. Jelenések könyvének 21. fejezetében ezt olvassuk. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászállt a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Tehát Ézsaiás profétánál már ez, ami szintén számunkra még ugye profécia, de János a Jelenések könyvében úgy írja le, mint aki már látja, mint aki már ott van az eljövendőben, és elhangzik, hogy az Isten sátora az emberekkel van. A mennyei Jeruzsálembe hív minket az Isten. Aztán azt is olvassuk a 22. fejezetben a Jelenések könyvében, hogy azután megmutatta nekem az élet vízének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Tehát ott lesz majd a folyó, a valóságos folyó, a mennyei Jeruzsálembe. És Ézsaiás ezzel vigasztalja, ezzel bátorítja a népet, amely fél és amely retteg, hogy mi vár rá. És ugye most a nyáron mi is átéltük, hogy az aszály, a szárazság, az micsoda csapás, az Isten meg tud eleveníteni minket. Az Isten a szomjunkat tudja oltani, a lelki szomjunkat is. És Jézus erről is beszél aztán, hogy ő az élet vize, ő az, aki velünk van. És a szent lelke velünk van, és a lelki szomjunkat tudja megerégíteni. Aztán arról is beszél Ézsaiás, hogy azon a folyón majd nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Mert a másik nagy civilizációknak, a babiloniak is, meg az egyiptomiaknak is, az egyik veszte volt a folyó, ugye áldásul is szolgált, mert tiltette őket, a gazdaságuknak az alapja volt, de ugyanakkor jött az ellenség is. És itt a földön ezzel szembesülnünk kell. Tehát nem lehet megpihenni, nem gondolhatjuk azt, hogy már most megnyughathatunk. Nem lesz semmi baj. Mert újra és újra jönnek próbák. Az ördög, a sátán, az újra próbálkozik. Így vagy úgy, de támadja az embert. De az Isten városában majd, ott a mennyei Jeruzsálemben békesség lesz. De lélekben már ma is át lehet ezt élni. Mert azt mondja az Úr, az ige, hogy az Úr, ami bíránk, az ő törvényadónk, és ő a királyunk, és ő megsegít minket. Izrael népe számára ez volt a vigasztalás, hogy bár körülötte zajlanak az események, forrong az egész világ, jönnek a különféle népek, nemzetek, elfoglalják az országot, aztán kivonulnak, aztán megint visszajönnek, úgy, ahogy a mai világban is ez előfordul, de a hívő ember Istennél lelhet nyugalmat. Istenben lelhet békességet. Ezt kínálja nekünk most ezen az Istenünk ezen a napon is. Tehát Isten velünk van, és meg akar minket újítani. Föl lehet tenni a kérdést ezen a mai napon is, hogy mi is a reformáció. Mi azt mondjuk, hogy a reformáció az visszatérés a forráshoz, Isten igéjéhez. De tudunk olyat is mondani, hogy mi nem a reformáció. Milyen tév képzetek vannak a reformációval kapcsolatosan. Van, aki azt gondolja, hogy a reformáció az egyfajta restauráció. Valami fajta helyreállítás, korábbi állapotnak a helyreállítása. Ugye van, amikor erre szükség van, mondjuk egy épületnek a helyreállításának, hogy vissza kell eredeti állapotot állítani. Tegnap volt kint Rákóczterepen egy szép ünnepünk, felújítottuk a templomot, és vannak benne új elemek is, de alapvetően a régit kellett helyreállítani, figyelni kellett, a főépítés, szorosház a főépítésze azt mondta, hogy az eredeti színre kell visszaállítani a templomot. És ugyanez volt 4 évvel ezelőtt Szentetornyán is. Ez a helyreállítás. De a reformáció nem erről szól. Tehát nem arról szól, hogy annak idején Luther vissza akarta volna állítani az ősegyháznak az állapotát. Vagy esetleg visszatérni egészen oda, amikor ugye a nagy konstantini fordulat után lett az egyház. Nem ide akart visszatérni, hanem egy olyan állapothoz akart eljutni, amelyet az Isten készített. Ahogy az Ézsaiási igében is ott van, hogy Istennek mi a szándéka, ugyanígy volt a reformációban is. Persze az is igaz, és aki ismeri a történetet, az tudja, hogy volt, aki próbálkozott a restaurációval. Tehát próbáltak visszaállítani olyan dolgokat, mint az ősgyülekezetben volt, aztán nem teljesen működött. De az igazi reformáció az Isten igéhez való visszatalálást jelenti. És tudnunk kell, hogy ma a reformáció nem azt jelenti, hogy nekünk vissza kéne találni a reformáció korába, az 1500-as években. Nem ezt jelenti a reformáció ma számunkra. Persze, hát vissza lehet rá emlékezni, jó, hogyha megismerjük azt a korszakot is, de az Isten szent lelke ma akar minket formálni. És az Istennek van egy terve. És az a kérdés, hogy mi figyelünk-e erre a tervre, és azt valósítjuk-e meg. Mert aztán olyan is van, hogy valaki azt gondolja, hogy a reformáció az egy reform. Valami újítás. Valami újat kitalálunk, az ember azért ki tud találni dolgokat, de sokszor a mi kitalációnk az nem egyezik az Isten akaratával. Ugye őstörténetben ott van, hogy kitalálták, hogy nagy tornyot építenek. És nem egyezett az Isten akaratával. Mi is kitalálhatunk dolgokat, újítás, hogy hát nem jó, ami már régen volt, meg már ugye most fiatalok vagyunk, akkor kezdjünk valami újat, ne vigyük tovább a ősöknek az örökséget, ugye vannak, akik ezt mondják, de a reformáció nem erről szól. Tehát nem arról szól, hogy nekünk vannak jó ötleteink, és azokat megvalósítjuk, hanem arról szól, hogy az Isten akaratát, az Isten tervét kell keresni, és azt kell megvalósítani. És azt is tudni kell, hogy ez kegyelem által történik meg, nem emberi erőfeszítés által. Tehát annak idején, hogy Ézsaiás igéje elhangzik, gondolhatták volna az emberek, hogy na, akkor most álljunk neki, csináljunk valami nagy duzzasztó művet, és akkor lesz folyó. Ma is lehet emberileg is erőlködni, ezt tegyünk, azt tegyünk, de az Isten nem ezt akarja. A csoda az megtörténhet. Az Isten kegyelme átformálhat ma is minket. Egyet kell tennünk, hogy rá kell figyelnünk. Hogy az új világosságra kell figyelnünk. Azt mondja ugye a 258-as ének, hogy új világosság jelenik, ó tévei és csendesedik, Isten igéje jelenik. Tehát nekünk az első és legfontosabb, hogy figyeljünk az Isten igére. Hallgassuk az Istennek a szavát is. Ő meg fogja teremteni a csodát mi bennünk. Ugye a teremtés csak annyi volt, hogy legyen. És Isten szava bennünk is tud teremteni. Isten adja, hogy így legyen ezen a ünnepünkön, és egész életünkben. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható Atyánk, köszönjük a mai ünnepet, köszönjük, Urunk, hogy nem csak visszatekinthetünk több mint 500 évre, hanem köszönjük, hogy Te ma is munkálkodsz mi bennünk. Köszönjük, hogy a piros szín az nem csak egy jelkép, hanem valóságosan a Szent Lelkeddel itt van jelen közöttünk. Add, Urunk, hogy továbbra is áradjon rajtunk keresztül a Te szent igéd. Könyörülj meg rajtunk, újra és újra újíts meg minket, eleveníts meg minket. Amen.